Kedves hallgatóink, engesztelő virrasztást közvetítettünk Budapesti Szent István Bazilikából. Orgonán Kassai István közreműködött. Mária Rádió közvetítését lehetővé tették, a stúdióban Csukás Ferenc, a helyszínen Kocsis Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az égi édesanyánk a szűzanyára rábízza. A beszélgetésünk előtt elimádkoztuk, hogy oltalmad alá futunk Istennek, szent szülője. Ez az antifóna az egyik legrégebbi, sőt a legrégebbi, amiről tudunk. Valószínűleg úgy a harmadik, negyedik századra tehető. Még Mária istenanyaságának a dogmája sincs valószínűleg kimondva, ez az ima már létezik. Régebbi, mint az üdvözlégy Mária mai formában. Vagyis, már a harmadik században is, még mielőtt az istenanyaság pontosan meg lett volna határozva, már akkor is az emberek, a hívek, a hívők teljes bizonyossággal vették azt, hogy a szűzanyához mi fordulhatunk, hogy az ő oltalma alá futhatunk, hogy nekünk ott jó, Istennek szent szülője, hogy ott van, és nem csak a mennybe vétetett és egy végtelen távolságon köztünk, hanem hogy ott van és aktívan tevékenykedik értünk. Dolga van velünk, tud minket védeni, tud közben járni értünk. Tehát ez a hit már ott élt akkor, és ott élt később is, Szent István királyban is. Tehát, hogyha azt a Hartwig legendát, annak minden tényszerűségét komolyan vesszük, akkor láthatjuk, hogy ez a hit már nagyon-nagyon beszőtte az egyházat, még akkor is, ha dogma erőre emeléséhez még körülbelül 1000 évet várni kell. És a boldogasszony, elég hamar megjelent ez az elnevezés a magyar népnek a keresztényé válása után. Hát itt vannak persze megint csak elméletek, hogy ez honnan jöhetett. Vannak, akik azt tartják, hogy egy ősi asszonyistenség neve lehetett még a pogány formában, aztán azt asszimilálták, és azt ültették rá egy a szűzanyának a nevére. Egy ilyen inkulturációs, jó sikerült lépés van, aki azt mondja, hogy Szent Gellért püspöknek köszönhető ez a név. Lényeg, hogy ez nyilván nem megy gyorsan, tehát most már a tömegkommunikációs eszközöknek a fejlettségével ez talán gyorsabban menne, akkoriban azért 100 évet körülbelül várni kellett, míg az új kultuszformákat teljesen el tudta fogadni egy megtérő nép. A lényeg azonban, hogy már elég hamar megjelenik ez a boldogasszony szó, és ugye utal arra a mennyei boldogságra, mennyei teljességre, amit Mária megél. Most a nagyasszony is igazából a dominának, ugye a fordítása, ha így egy latin műszóval kéne mondani, Magna Domina Hungarorum, magyarok nagyasszonya, de hát ez az ünnepnév is csak később jelenik meg, magyar millennium alkalmával, amikor is 1896-ban 13. Leó pápa nekünk ajándékozza úgymond ezt az ünnepet, és kezdjük el ünnepelni október 8-án. De amíg ez nem volt, addig is nagyon evidensnek tűnt, hogy nagy boldogasszony ünnepe számunkra ne csak Mária mennybevételét, megdicsülését jelentse, hanem mi magyarok büszkék legyünk arra is, hogy hát ugye mondják, hogy ennek az előestén, vagy éppen halála előtt, hogy nem is pont éppen egy nappal korábban, de a halála előtt, augusztus 15-én bekövetkezett halála előtt, Szent István király megtette ezt az aktust, nekünk erre büszkének kell lennünk. És különösen is élveznünk ugye a szűzanyának ezt a pártfogását. Hát aztán mondják is sokan, hogy hát, hogy a történelmnek a megpróbáltatásaiból olvasva következtethetünk arra, hogy a szűzanyának az oltalma magával hozza, hogy a gonosznak az irigységét még jobban, és az ő támadásaira intenzívebben föl kell készülni. Hát ez olyan, hogy a küzdelem sajnos ott van. Ugye még a Mária mennybevétele ünnepének az olvasmánya is így kezdődik, hogy az égen nagy jel tűnt fel egy asszony, és hát milyen kontextusban vagyunk ott, ahol a sárkány harcol az asszonnyal. Tehát ez nem csak a végidőknek a sajátja, ez a jelen időnek is a sajátja, az egyház életének a sajátja, hogy a gonosz támadja, de az is, hogy a szűzanyára, mint égi édesanyára bizony számíthatunk földi életünk zarándok útján.
Szent István király, hogy tudta ezt megtenni? Ugye a lélek működött benne, egyszerűen fantasztikus, amit tett. Meghatározta a jövőnket, az életünket, a lelkületünket, az örök üdvösségünk felé vezető utat. Hogy jött ez az ő gondolataiba, akkor, amikor már a halálos ágyán volt, hogy a legjobb kezekbe adta?
Egyes feltételezések szerint magánájtatossági szinten ő ezt már gyakorolta korábban is, illetve nem volt idegen a kortól, hogy a szűzanya oltalmába ajánlani valamit, valakiket, mint hogy azért később látjuk egyes nemzeteknél Igen. is ezt így. Viszont ugye az ő helyzete elég sajátos, hiszen nem csak azért ajánlottam, mert mondjuk valami általánosabb vészhelyzet volt, hanem az, hogy vagy magánájtatossági kérdésből, hanem azért, mert ott volt annak az égető érzése, hogy nincs neki utódja. És éppen ezért Máriát úgymond államfőnké tette ez az aktus. Hát nyilván a szentek között tiszteljük Szent István király, tehát azért a Szentléleknek a működését ezekben az emberekben nagyon meg kell látni. És úgy gondolom, hogy akik akarnak az Istenre figyelni, azoknak a haláluk óráján is, amikor már az emberről leszakad minden olyan, ami e világhoz köti a figyelmét, és a mennyország felé figyel egyre inkább, különösen a szentségekkel el van látva, akkor aztán biztosan, akkor még jobban meghallja a Szentléleknek a hívását. És gondolom, hogyha a szűzanyát ennyire tisztelte, akkor ez valahol már adta magát. Egyébként érdekes, hogy abban a korban szokás volt nem csak a szűzanyának, hanem Szent Péternek is felajánlást tenni, és volt egy ilyen elmélet is, miszerint nem kizárt, hogy nem csak a szűzanyának, hanem az egyház iránti hűséget kifejezendő Péter apostolnak is felajánlotta volna Magyarországot. Ez egyébként szerepel abban az Insignis Deo Aeterno kezdetű enciklikában, egy dokumentumban, amelyet 13. Leó pápa ekkor írt. Tehát ez a, akár Péternek való felajánlásnak a lehetősége is, mint ilyen közhit, ez meggyőződés szinten ott volt. Hát, hogy ez ténylegesen végbe mente így, ezt 100%-osan ugye nem tudjuk bizonyítani. De lényeg, hogyha szoktam viccesen mondani teológiai berkeken belül, hogyha ha ez igaz, tehát a egyháznak a Máriás és a Péteri dimenzióját így egybe tisztelhetjük Szent István királyba, akkor mi első királyunk egy csomó újkori teológus megelőzött évszázadokkal.
Egy országot, egy nemzetet felajánlani. Csodálatos dolog. Mit jelent ez? Mit foglal magában ez a cselekedet?
Valaki fölajánl valakinek valamit, azt jelenti, hogy az ő oltalmába ajánlja, azt jelenti, hogy ő kezeibe adja. Azt jelenti, hogy megbízik benne, mert tudja, hogy jó helyen lesz nála. Fölajánlásnak egyébként vannak fokozatai, ezt a Népi Vallásosságról szóló direktórium is hozza, amelyet 2000-es évek elején jelent meg Rómába. Van, amikor úgymond csak simán fölajánlunk a szűzanyának valamit, meg van, amikor neki szenteljük, konszekráljuk. Ugye neki szentelés az egy erősebb aktus. Fölajánlás mindig magában foglalja azért azt, hogy egy hitbeli cselekményről van szó. Hogy nem egyszerűen egy puszta személynek a kezébe adok, mint ahogy tudom én, most ön átadna nekem valamit ide. Hanem ez mind az Isten tudtával van. Mind valamilyen célzatossággal van. Ennek jövője van. Jövője itt a Földön, és jövője, jövőbeli perspektívája a mennyországban. Tehát attól valami jót, valami védelmet remél az, aki fölajánl. Akit fölajánlanak, az pedig hát nyilván valamelyest kötelezi is az, hogy igen, hát itt van egy kegyelmi többlet az ő életében. Igen, erre érdemes odafigyelni, ezt érdemes megbecsülni, ezt a fölajánlottságot. És mint említettem is, hát a gonosz nyilván intenzívebben fogja támadni a fölajánlott személyeket vagy intézményeket, de akkor is érdemes mindenképpen megtenni. Lelki gyümölcseit, kegyelmi gyümölcseit meg lehet tapasztalni a fölajánlásnak.
A pápák közül Szent II. János Pál pápa is megtette ezt. Van ennek egy periódusa, hogy mikor érdemes megtenni ezt ismételten, amikor szükségét érzi egy pápa?
Ha valamihez kötődik, mint mondjuk ugye a fatimai jelenésekhez Igen. kötődött, nyilvánvaló azt jó megtenni. Viszont ha megteszünk egy ilyet, akkor érdemes ezt megújítani. Mint ugye a keresztségi fogadásunkat is ugye megújítjuk. Olyan alkalmakkor, mint mondjuk keresztelés, mint első áldozás, mint húsvét éjszakája. Szóval figyelni kell arra, hogy azért túl elcsépeltése tegye ezt az aktus, hogy most megint fölajánlunk, megint. Tehát az a fölajánlás, az jó kezekben van. Az nem azt jelenti, hogy ez elévül. Azt nem egy évre fogadja el a szűzanya. Mi megtettünk mondjuk egy fölajánlást egy ünnepi alkalomkor, és arra mondjuk emlékezünk annak az évfordulóján, vagy a kerek évfordulóján, és azt úgy szeretettel megújítjuk, de visszamutatva, visszautalva rá, hogy igen, az hatályban van, úgymond, de nélkül a megújítás nélkül is. A megújításra nem az Istennek, nem a szűzanyának van szüksége. A megújításra nekünk és a következő generációknak van szüksége, hogy újra meg újra rá irányítsa a figyelmet arra, ami akkor történt, és fölelevenítse a hozzájuk való tartozást.
A Zoltán atya Mária elszenderülését és mennybevételét különleges ábrázolások sora, történetek és titkok is övezik. Mit tudhatunk erről?
Az elszenderülés témája, hát ez már azért izgatta a korai keresztényeket is. Ugye az apokrifekben találunk rá utalást, hogy ez egy elvaratlan kérdés. Mi történt a szűzanyával? Vajon az a test, amely hordozta magában Jézus Krisztus, a valóságos Isten, valóságos embert, a mi üdvözítőnket, ez a test egyszerűen csak ugyanúgy elporlad a földben, ugyanúgy eltemetik, ugyanúgy beletörődhetünk, hogy elenyészik? A kinyilatkoztatás, beszél róla, mert a kinyilatkoztatás az nem csak a Szentírás. A kinyilatkoztatást a Szent Hagyomány is hordozza. A Szent Hagyományban vannak olyan elemek, mint például Máriának a tranzitusa, ebből találunk mondjuk a 4. században is leírást, találunk a 6. században is egy római bővebb leírást, ahol az emberek, a korai keresztények elkezdték el képzelni ezt, hogy hogyan is lehetett. És akkor ilyen történetek születtek, amelyek nyilván hátráltatták egy ideig a maguk történetszerűsége miatt a dogmának a fejlődését, legalábbis nem segítették annyira erősen, mi szerint ugye a szűzanyának megjelenik egy angyal, vagy mondjuk akár megnevezve Mihály főangyal, és akkor közli vele az életének a végét, és akkor az apostolok is erre fölkészülnek, és szárnyakat kapnak, és a felhők szárnyán odaszállnak mind, és elbúcsúznak a szűzanyától, ketté válik a teste és a lelke, ami újra találkozik, utána a mennyei dicsőségben van egy ilyen variáns is. Aztán, hogy persze megzavarják a temetési menetet a hitetlenek, és van, aki megérinti Mária testét, aztán a büntetésben részesül. Tehát vannak azért ilyen elképzelések. A lényeg ennek nem az, hogy szó szerint vegyük ezeknek a leírását, hanem meglátni a mélyén annak a mélységes igényét, hogy a szent, az Istennek szentelt, az romolhatatlan. Ez viszont nem csak a kereszténységnek a sajátja. Ha az Ószövetséget föllapozzuk, meglátjuk, hogy igazából a szövetség ládájának mi lett a sorsa. Vannak elképzelések az Ószövetséget követő zsidó irodalomból is. Kiolvashatjuk, hogy hát azt a ládát, azt esetleg Illés elvitte, fölhozitta a mennybe, vagy pedig Mózes elrejtette valahol a hegyen egy barlangba, ahol semmi, senki nem szentségteleníti meg. És ez visszacseng utána később a kereszténységben is. Hol? Ott a Jelenések könyvében éppen. Ugye, a régen nagy jel tűnt fel egy asszony, olvassuk ott a nagyboldogasszonyi olvasmányban, de azt megelőzi a 11. fejezetben az, János jelenésében, Jánosnak a látomásában, hogy föltárult az égben az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetségládája. Tehát tessék, az a szövetségláda, az nem veszett el. Az a szövetségláda, amely magában hordozta az Isten igéjét, írott igéjét, a kőtáblákra írott igéjét, annak meg kellett dicsőülni, és az nem veszett el. Na már most, hogyha az az írott igét hordozó láda, az nem romolhat el, és az Isten az különlegesen megbecsüli és megdicsőíti, akkor az új szövetség ládája, ugye Mária méhére gondolok, amely magában hordozott szintén egy igét, nem is akármilyen igét, az igét, a testet öltött igét, az Isten igét, amelyben, akiben mindent elmondott számunkra, a kinyilatkoztatás teljes igét hordozó igét, Jézus Krisztust, akkor az a szövetség láda sem, a szűzanya teste sem érhet romlást. Hát ennek az igénye már nagyon-nagyon korán ott volt. A koimezisznek, az elszenderülésnek az ünnepe nagyon-nagyon lassan alakul ki, de már ez a meggyőződés kezd jelentkezni ott a 6. század környékén. 7. században már ünnepe is van keleten, Jeruzsálemben. Elszenderülésen nem azt kell érteni, hogy most itt problémázának azon, hogy a test külön válik a lélektől, és hogyan van. Ők egyszerűen halált értettek rajta. Az újabb teológia veti fel a kérdést, hogy igen, igazából meghalt Mária? Vagy az ő földi léte folytatódott közvetlenül a megdicsült mennyei létben? Most ezt a kérdést 12. Pius pápa sem óhajtotta lezárni. Éppen ezért, ha elolvassuk 1950-ben a bullát, a Munificentissimus Deus kezdetű bullát, amellyel kihirdeti Mária mennybevételének hitigasságát, ott direkt úgy fogalmaz 12. Pius pápa, hogy Mária miután befejezte földi életét, testestül, lelkestül a mennyei dicsőségbe vétetett. Tehát a dogmának a magva nem tartalmazza azt nálunk, hogy Mária meghalt-e. És ha esetleg ez később valamilyen úton, módon kiderülne, dogmafejlődésben még belefér, az a igazságon nem változtat. Második János pápának volt egy ilyen beszéde, katekézise 80-as évek, 90-es években talán, amikor megpendítette azt a témát, és akkor ő egy, hát inkább magánvéleményt fejezett ki benne, hogyha Jézus Krisztus valóságosan meghalt, akkor valószínűleg csak ezért a szűzanyát sem érdemes fölé rendelni. Na de hát volt persze, aki rögtön ilyenkor azt mondta, hogy na hát ma a pápa megszólalt erről, hogy akkor meghalt a szűzanya, ezt így nem lehet kimondani. Nyilván ez nem tanítóhivatali, illetve nem dogma erejű megnyilvánulása volt János Pál pápának. Akárhogy is van a kérdés ilyen szempontból nyugaton, nyitva maradt, kelet nem foglalkozik vele. Nyugaton is azért került elő, mert hogyha szeplőtelenül fogantatott, ugye az ezt megelőző Mária dogma 1854-ből, akkor ne részesült volna a halál, akkor ne halt volna meg. Na de hát én fölteszem a kérdést ilyenkor, a szeplőtelenül fogantatott, az nyilván azt jelenti, hogy mentes a bűnöktől, mentes az áteredő és személyes bűnöktől, mentes a bűrevívő hajlamtól, ez eddig rendben. Na de hogy mentes volna minden szenvedéstől, amikor Simeon maga is megjövendeli, hogy a lelkedet is törjárja át. Én nem hiszem, hogy annyira élvezte volna, bocsánat, a kereszt tövében állva fiának a halálát végignézni. Tehát Mária nagyon-nagyon jól ismeri a szenvedést. Ha a szenvedés része volt az életének, akkor szerintem nem kéne, hogy idegen legyen a keresztény gondolkodástól, hogy ha Krisztus valóságosan meghalt, mert az se látszat volt, valóságos halál, akkor valóságos halállal lezárta a földi létet a szűzanya, és utána ugye, folytatódott viszont, hogyan folytatódik az ő léte? A szentek még várják tudomásunk szerint a test föltámadását, legalábbis úgy fogalmaznék, hogy csak Mária esetében van tudomásunk arról, hogy biztosan ugye a testestülelkestül való mennybevétel végbe ment. És a szűzanyának a megdicsült egész személye, testelelke, annak az egysége, mutatja, hogy van nekünk utunk, van nekünk reményünk, hogy ilyen lesz a mi föltámadt testünk és lelkünk egysége. Az Isten ilyennek vár haza. Neki nem célja az, hogy a bűn következményeképpen a test végleges romlást lásson. Most romlás lát, külön válik a testtől, lélektől, az ember lelke halhatatlan, ezt tudjuk, de nem öröktől fogva létezett, hanem megteremti az Isten a fogantatásunk pillanatába. De az a lelket informálta mindaz, amit megértünk a földi élet során, de a test föltámad, és ugyanolyan, legalábbis hasonló feltámadt testbeli sajátságokkal rendelkezik majd, ugye, mint Jézusnak a föltámadt teste, meg a szűzanyának a föltámadt teste.
Kedves Zoltán atya, volt-e elképzelése papi életében arról, hogy milyen lehetett a szűzanya? Annyiféle szobor és egyéb formájú ábrázolást láthatunk róla különböző országokban, különböző korokban. Egyszerűen az ember nem is tudja befogadni ezt a sok mindent, amit lát. Tükrözhetik-e valóban az egyes ábrázolások a szűzanya személyiségét, egyéniségét, szépségét?
Meg ne botránkozzon senki. Sokszor a legjobb elképzelésem akkor születik a szűzanyáról, ha bizonyos szoborra vagy képekre nem nézek rá. Most ez nem megvetés senki.
Jó, de hát tényleg.
De nyilván, tehát hogyha próbálunk valakit ábrázolni, és ugye a szenteknek az ábrázolása az legitim dolog, akkor valahol az egy csalás. Tehát valahol azért
nem tudjuk,
nem tudhatjuk. Tehát egy elképzelést hoz, és azon rajta vannak kor korbeli sajátosságok is.
Meg a művésznek a...
Művésznek is a szándéka, az, hogy mit akar kifejezni, mondjuk kifejezett valamit 200 évvel ezelőtt. Nem biztos, hogy a mai embert az érinti meg. Ma lehet, hogy az megbotránkoztató, vagy nevetséges, vagy éppen túl távoli. Valahogy én úgy érzem, hogy a mai mariológiának az irányelvei jobban rámutatnak erre, amelyről Szent VI. Pápa is a Marialis Cultus apostoli buzdításban szól, az antropológiai dimenziónak az előtérbe helyezésével. Tehát, hogy a szűzanyát ne távolítsuk már az emberektől. A szűzanyát csak egy magas szobor talapzaton állva képzeljük el, ki fönnakadt szemekkel nézi a mennyet, maximum megcsodáljuk, és azt mondjuk, hogy jó, de jó volt neki, én viszont nem vagyok kegyelemmel, teljesen bukdácsolok, én bűnözök, visszaesek, hát köszönöm szépen, megcsodáltam, de nekem semmit nem ad, erőt nem ad. Ha a Szent Családnak az ábrázolásait is nézzük, sokszor olyan idilli környezetben az a kis színes grotta, jó, hogy központi fűtés nincs már ott nekik, az egy elég nehéz helyzet volt.
Hát elnézést. Ki van világítva.
Persze. Tehát a Szent Család is tudta, mi az a menekülés, tudta, mi az a nélkülözés, tudta, mi az egy hajléktalanként megszülni egy gyermeket. Szóval, ha éppen a reális életükre, reális küzdelmeikre tekintünk rá, az ad erőt a mai embernek kimondottan, és én valahol itt fognám meg. Személy szerint én nem nagyon rajongok azokért az ábrázolásokért, ami túl csicsás, túl dicsfényes, túl dimenzionál, túlzottan a mennybe emeli a szűzanyát. Jó, mennybe vétetett, tudjuk, de nem vált istenni. Még amikor keleten is azt mondjuk, hogy megistenül, az is annak a megszentelődésnek a kifejezése, amiben az ember részesül. De az emberi természet emberi marad, még akkor is, ha kegyelemmel teljes. Annak vannak küzdelmei, annak vannak emberi elképzelései. Sőt, a szűzanyát sokszor, és azért haragszom is, bezárjuk egy ilyen négy fal közé. Mintha ő csak ott a tűzhelynél tudott volna áldogálni, jó, hogy azt nem mondanám viccesen, és rózsafűzérezni közbe. Hát azért nekik is megvoltak a maguk érzelmei, a maguk emberi impulzusai.
És hétköznapjai.
Hétköznapjai, dolgai. Épp a teremtésvédelem kapcsán mondtam minap egy homiliában, hogy a szűzanya is vezetett háztartást, biztos, hogy szemetet termeltek ők is. Hát szóval ott hát is volt sok minden. Biztos. Meglátogatták biztos a nagyszülőket. És azok örültek Jézusnak. Hát ne gondoljuk már azt, hogy ők teljesen bemerevedve ott álltak négy fal között, és az életszentség abban rejlik, hogy meg sem merek mozdulni.
Mi nem az oka ennek az idilli képnek?
Hát rengeteg kulturális sajátossága van ennek, mondjuk akár a szeplőtelen fogantatás dogmájából indulunk ki, ugye 1854-ben kimondták, akkor miért akkor jött el éppen ennek az ideje? Ugye a restaurációnak a korát éljük akkoriban. Tehát az egyház a felvilágosodás után, a nagy forradalmak után igyekszik megerősíteni újra megtámadott privilégiumokat, kiváltságaikat. Na most ilyenkor előtérbe kerül az, egyrészt, hogy az egyháznak van tekintélye kimondani tévedhetetlenül dogmát, másrészt az, hogy tessék egy újabb kiváltságot helyezzünk előtérbe. Milyen kiváltságot? Az, hogy az Isten bizony adhat kiváltságokat. Nem abszolút az rosszul értelmezett egyenlőség módján képzel el mindent. Bizony van hierarchia, vannak kiváltságok. Vannak kiváltságos személyek. A szűzanyá életében is ott van egy privilégium, egy kiváltság, a szeplőtelen fogantatás kiváltsága. Tehát akkor rányomja a bélyegét. Vagy ha éppen a témánkhoz visszatérünk, ugye a mennybevétel ünnepe. Miért éppen 1950-ben kell kimondani? Persze mondhatjuk, hogy a Szentlélek csodálatosan vezeti az egyházat. Tudja, hogy mikor mi érik meg. Azt látjuk, éppen akkor érett meg, 12. Pius pápa nagyon nagy támasznak szánta, és el is érte vele a célját. 50-ben, ugye épp hogy lezárul a második világháború, pár évvel előtte, azért az emberek még érzik a nyomort. Érzik a nélkülözést, érzik a gyászt, érzik a romlást. Érzik a hitetlenség kísértését, az Isten tagadás, a káromlás, az új totalitárius rendszernek a problémáit. És éppen ilyenkor nagyon jó föl emelni a tekintetet arra, hogy ember, lehet, hogy egy csomó veszteséged van, lehet, hogy a félházad összedőlt, lehet, hogy a családodat kiirtották a háborúban. Lehet, hogy rengeteg nélkülözés probléma van, de van tovább. Van fölfelé. Van mennyország, van folytatás. A mennyország nem egy tőlünk függetlenül működő cég, hanem van közünk egymáshoz, mert egy egészet alkot a Communio Sanctorum, a Szentek Közössége, a megdicsült egyházat, a tisztuló egyházat és bennünket, a zarándok egyházat magában foglalja, és a szűzanya is aktívan tevékenykedik a tisztuló és a zarándok egyház életéért. Közben jár értünk, segít minket, bátorít minket, együttműködik az ő fiával. Tehát van közünk hozzá, mint ahogy a harmadik században visszautalnék, hogy oltalmad alá futunk, nem csak akkor, most is. Sőt, mutatja az utat, hogy igen, van tovább, van dolgunk vele, és várnak minket is az atyai házba.
Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Kovács Zoltán atya mariológussal, az esztergomi szeminárium rektorával beszélgettünk Nagy Boldogasszony ünnepe kapcsán. Az első részt hallották. A beszélgetés második részét este 21 órától hallgathatják meg.